10. novella. Csipolla testvér megígéri bizonyos parasztoknak, hogy megmutatja nekik Gábriel arkangyal szárnyatollát. De mivel azoknak helyében széndarabokat lel, azt mondja, hogy ezek amaszénből valók, melyen Szent Lőrincet megsütötték. Minek utána a társaság minden egyes tagja elmondotta novelláját, Dioneo tudta, hogy most rajta van az elbeszélés sora. Miért is nem várt holmi ünnepélyes parancsa, nem csendet kért azoktól, kik még Guidónak imént hallott mondását dicsérgették, és eképpen fogott szóba. Lájos hölgyeim, ám bár nékem kiváltságom, hogy arról beszélhetek, mi leginkább kedvemre vagyom. Ma nem kívánok eltérni ama tárgytól, melyről valamennyien oly ügyesen beszéltetek, hanem nyomatokon indulván példázni kívánom nektek, hogy gyors védekezéssel mi ravaszul menekült Szent Antal egyik szerzetese a megcsúfoltatástól, melyet két ifjú készített számára. És bizonyára nem leszem terhetekre, a kissé hosszadalmasan szólok, hogy apróra elmeséljem novellámat, mivel látjátok, hogy a nap még amúgy is magasan jár fent a mennybolt közepén. Certaldo vára, mint bizonyára hallottátok, a mi határunkban vagyon, Valdelzában, és bármilyen kicsiny is, nemes és jómódú emberek a lakosai. Tehát Szent Antalnak egyik szerzetese, bizonyos Csipolla barát nevezetű, jó darab ideig minden esztendőben egyszer eljárogatott ide, mivel itt bőségesen aratott, hogy összeszedje az adományokat, melyeket az együgyű emberektől kapott. És ottan szívesen látták, talán nem csupán jámborsága, hanem neve miatt is, mivel hogy egész Toszkanában ottan terem a leghíresebb hagyma, vagyis Csipolla. Tehát eme Csipolla barát alacsony, vöröshajú, mosolygós ábrázatú ember volt, és a világ legnagyobb huncutja. És ezen felül ám bár hiány volt minden tudománynak. Oly talpra esetten és ügyesen beszélt, hogy aki nem ismerte, nem csupán nagy szónoknak ítélte volna, hanem azt mondhatta rá, hogy maga a megtestesült Tullius, avagy talán Quintilianus. És ama vidéken utcolván minden embernek komája, vagy barátja, vagy benfentese volt. Ez tehát szokása szerint augusztus hónapban megint odaérkezett, s valamely vasárnap reggel, mikor a környékbeli falvak jámbor férfiai és asszonyai mint misére jöttek a templomba, alkalmatos pillanatban elébük lépett és szólott. Emberek, asszonyok, amint tudjátok, minden esztendőben szokásotokban vagyon adni valamit búzátokból és rozsotokból méltóságos urunk Szent Antal szegényeinek, ki többet, ki kevesebbet, ki jámborsága és tehetsége szerint, hogy ama boldog Szent Antal vigyázzon ökreitekre és szamaraitokra és disznóitokra és birkáitokra, és ezen felül megszoktátok fizetni ama csekély adót, melyet évente egyszer fizettek, kiváltképpen azok, kik szerzetünkbe beírva vannak. Mindezeknek összegyűjtésére pedig engemet küldött felsőbbségem, vagyis az apát úr, annak okáért Istennek áldásával délután 3 óra után, mikor a csengettyű szót halljátok, gyülekezzetek egybe itten a templom előtt, hol is én a szokott módon prédikációt mondok nektek, és csókra nyújtom a keresztet. És ezen felül, mivel tudom, mely fölöttébb jámbor tisztelői vagytok méltóságos Szent Antal úrnak, különös kegyelemből megmutatok nektek valamely szentséges és gyönyörű erekét, melyet is tulajdon magam hoztam valamikor tengeren túlról a Szentföldről. Ez pedig Gábriel arkangyalnak egyik szárnyatolla, melyet Szűz Máriának kamarájában elveszített, amikor Názáretben megvitte néki a mennybéli híradást. És ekképpen szólván elhallgatott, és bement a misére. Midőn Csipolla barát ekképpen beszélt, ott volt a nagy sokaságban a templomban két fölöttébb agyafúrt ifjú, nevük szerint az egyik Giovanni del Bragoniera, a másik Biagio Pizzini. minek utána ezek jót nevettek Csipolla barát erekjéjén, ám bár jó barátai és benfentesei voltak, feltették magukban, hogy csúfot üznek belőle eme toll miatt. És megtudván, hogy Csipolla testvér aznap egyik barátjánál ebédel a várban, mikor értesültek, hogy éppen asztalnál ül, nyomban lesiettek az utcára, és elmentek a fogadóba, ahol a barát megszállott amaszándokkal, hogy Biagio majd szóval tartja Csipolla testvér szolgáját, Giovanni pedig a barátnak holmiából kikeresi a matollat, akármiféle is az, és elcseni, hogy lássák, mit mond majd azután a népnek. Volt pedig Csipolla testvérnek egy szolgája, akit is némelyek Cethal Guccio, mások Mocskos Guccio, ismét mások Disznó Guccio néven neveztek. Ez pedig olyan förtelmes egy ember volt, hogy bizonyisten ilyet még Lippo Topo sem festett soha. Ő pedig gyakorta tréfálkozott fölött a társaságban, mondván, az én szolgámnak 9 olyan tulajdonsága vagyon, hogyha ezek közül csak egy is meg lett volna Salabonban, vagy Arisztotelészben, vagy Szenekában, elegendő lett volna arra, hogy minden jelességüket, bölcsességüket, szentségüket semmivé tegye. Gondolhatjátok tehát, miféle ember lehet ez, kiben nincs sem jelesség, sem bölcsesség, sem szentség, szemernyi sem, de megvan mind a 9 rossz tulajdonság. És midőn egyszer megkérdezték, melyik hát ama 9 tulajdonság, ő valamennyit versekbe szedvén felelt. Megmondom nektek. Lusta totyakos, mindene mocskos, hazugságban főkolompos. Hanyag gondatlan, szófogadatlan, emberszólásban páratlan. Szütykos otromba, tökfejű bamba viselkedésében, pimaszgoromba, nem is szólván arról, hogy van még néhány apró cseprő hibácskája, amelyeket jobb nem is emlegetnem. A legnevetségesebb tulajdonsága pedig az, hogy minden faluban meg akar házasodni, és szállást akar bérelni. És ámbátor hosszú szakála fekete és mocskos, mégis oly gyönyörűnek és csábítónak képzeli magát, hogy szentül hiszi, valahány fehér cselék csak meglátja, mind nyomban belé szeret. S ahogy magára hagynám, minden szoknyának utána vetné magát, mit csak szusszal bírná. De szent igaz, hogy nagy segítségemre vagyon, mivel senki nem szólhat velem titokban 4 szem közt, hogy ő abból ki ne hallgatná maga részét. S ha megesik, hogy valamit kérdeznek tőlem, annyira fél, hogy ne talán nem tudok majd megfelelni, hogy nyomban ő felel igennel vagy nemmel, már amint célirányosnak léli. Ezt az embert a Csipolla barát a fogadóban hagyta és lelkére kötötte. Jól vigyázzon, hogy senki a holmiához hozzá ne nyúljon, különösképpen pedig az iszákjához, mivel hogy abban vannak a szent erekjék. De Mocskos Guccio szívesebben lebzselt a konyhában, mint a fülemüle a zöld ágakon. Kiváltképpen a megszimatolt ottan valamely szolgálót, és csak ugyan volt ottan a gazdának egy tagba szakadt pufók, zömök idétlen cselédje, a 2 melle, mint 2 szemetes kosár, és ábrázatja, mint a baroncsiaké, izzadt, mocskos, füstös. A szolgatát faképnél hagyta Csipolla barát szobáját és minden holmiát, s mint ahogy a keselyű lecsapott dögre, nyakra főre a konyhába sietett, s ám bár augusztus volt, a tűz mellé telepedett és szóba elegyedett a leánnyal, kinek neve volt Nuta. Ennek aztán telebeszélte a fejét, hogy ő bizony 7 szilvafás nemes úr, s több a pénze 1009 forintnál, nem számítva az adósságát, mely inkább több, mint kevesebb ennél, és hogy szóban és tettben annyi mindenhez ért, hogy lírom-lárom punktum, és felejtvény csukjáját, melyen annyi volt a zsír, hogy elegendő lett volna megízesíteni az altopaszkó nagy bográcsát, és felejtvén rongyos foltos csuháját, mely a nyaka körül és a hóna alatt mocskos volt a zsírtól, és több volt rajta a tarkabarka folt, mint akármelyik tatár vagy indiai kendőn, és felejtvén ringyes rongyos saruit és lyukas harisnyáit, mintha csak Castiglione, méltóságos úr lett volna, azt mondta neki, hogy felruházza új ruhákkal, és kicsinosítja, és kiragadja innét, hogy ne legyen idegenek rabszolgája, és bár mostan nincsen semmije, jobb jövendőnek reménységét ébreszti benne, és összehordott hetet, havat, de akármilyen kedvesen beszélt mindez, falrahányt borsó volt, mint ahogy általában minden, amibe csak belevágott, balul ütött ki. Amint tehát a két ifjú odaért, Disznó Gucsó éppen Nuta körül legyeskedett, minek is fölötté megörültek, és mivel így már csak fele munkájukba került a dolog, hiszen senki nem állt a útjukat, bementek Csipolla testvér szobájába, melynek ajtaja nyitva volt, és az első, ami kutatás közben kezük ügyébe került, amaz iszák volt, melyben a szárnytól rejlett. Ahogy tehát az iszákot kibontották, leltek abban sejembe bugyolált kis dobozt, melyet is kinyitván papagáj farkának tollát találták benne, és úgy vélték, hogy bizonyára ez az, amit a barát ígérete szerint Certaldo népének megmutatni kíván. És az időben bizony könnyűszerrel el tudott hitetni ilyesmit az emberekkel, mivel hogy Egyiptom gyönyörűségeiből akkor még csak kevés jutott el Toszkánába, holott később már rengeteg eljutott, mind egész Itáliának romlására, s ám bár néhol már ismerték ezeket valamelyest, e vidéken még a lakosok semmit nem tudtak róluk, mivel itten még a régiek nyers egyszerűsége élt. Nem csak, hogy nem láttak még papagájt, hanem javarészük még soha hírét nem hallotta. Megörült tehát a két ifjú, hogy meglelték a tollat, és mindjárt el is csenték, de hogy ne hagyják a dobozt üresen, megtöltötték néhány darab szénnel, mit ott leltek a szobának egyik sarkában. Annak utána pedig bezárták a dobozt, mindent a régi rendben visszaraktak, és észrevétlenül nagy jókedben elsompolyogtak a tollal, és lesték vajon mit mond majd Csipolla barát, amikor a tollnak helyében szenet talál. Amaz egyszerű emberek és asszonyok pedig, kik a templom előtt hallották, hogy délután 3 órakor majd meglátják Gábriel arkangyal szárnyatollát, mise után hazatértek. És az egyik szomszéd elmondotta a másiknak, az egyik komasszony a másik komasszonynak. És ebéd után valamennyien férfiak meg asszonyok, ahányan csak voltak, egybesereglettek a várban, hol is alig fértek el, és sóvárokba várták, hogy megláthassák a bizonyos tollat. Csipolla testvér, minek utána jól megebédelt és szundított is egyet, kevéssel 3 óra után felkelt, és látván, hogy a parasztoknak mekkora sokaságot gyülekezett egybe a tollnak látására, üzente Mocskos Gucsónak, hogy jöjjön fel a csengettyükkel és hozza magával az iszákot. Ki is minek utána nagy nehezen megvált a konyhától és Nutától, a kívánt holmikkal felment. Mikor pedig fölérkezett nagy lihegve, mivel hogy a sok vízivástól pocakosra dagadt a teste, Csipolla testvér parancsára odament a templomajtóba, s nagy erősen rázta a csengettyűt. Amikor aztán az egész nép oda gyülekezett, Csipolla barát meg se nézte, vajon helyén van-e minden holmia, hanem belefogott prédikációjába, s a maga módja szerint tücsköd bogarat összebeszélt. És amikor arra került a sor, hogy megmutassa Gábriel arkangyal tollát, előbb nagy ünnepélyességgel elmondotta a hiszek egyet, aztán meggyújtott 2 fáklyát, s minek utána levette csukjáját gyengéden, kibontogatta a sejemburkolatot, és kivette belőle a dobozt. S minek utána előbb néhány szót mondott Gábriel arkangyalnak és erekjeinek dicséretére és magasztalására, a dobozt kinyitotta. Mikor pedig látta, hogy teli van szénnel, nem is támad benne gyanú, hogy ezt talán Cethal Gucsó művelte, mivel hogy ilyesmit fel sem tett róla, nem is szidalmazta, mert nem vigyázott, hogy valaki ilyesmit el ne kövessen, hanem csendben önmagát átkozta, hogy erre bízta holmiának őrizését, holott tudta, mi hanyag gondatlan, szófogadatlan, szutykos otromba, tökfejű bamba. De azért arcának egyetlen izma sem rándult, hanem égnek emelte szemét és kezeit, és szólott oly hangosan, hogy mindenki meghallhatta. Isten, áldott legyen a te hatalmad mindörökké! Ennek utána becsukta a dobozt, és a nép felé fordulván szólott. Emberek, asszonyok, tudnotok kell, hogy Sihedar barát koromban feljebb valóm elküldött Napkelet országaiba, és külön parancsal meghagyta nekem, hogy mindaddig kutassak, míg nem meglelem a porcelán titkát, mely másoknak több hasznot hajt, mint nekünk, ám bár égetése ugyan nem kerül semmibe. Miért is fölkerekedtem, és Velencéből elindulván általmentem Görgenbörgömön, és onnan Garaboncia királyságán és Bagó Dadogón által lovagolvá megérkeztem Paródiába, honnét nagy szomjúhozás közben kevés idő múltán eljutottam Kakadúniába. De minek meséljem nektek sorra, hány országot bekóboroltam, minek utána tehát által mentem az Óperencia kanyarulatán eljutottam Furfangóciába és Bolondóciába, melyekben rengeteg nagy erejű népek lakoznak. És innét elérkeztem Hazudóciába, hol is számos magam szerzetbéli és egyéb barátokra bukkantam, kik valamennyien kerülték a kényelmetlenséget Istennek szerelméért, és ugyan rá sem hederítettek mások szenvedéseire, ha ekképpen maguk hasznát szolgálták, és emez országban semmi egyéb pénzt ki nem adtak, csak veretlent. És innét által mentem Habruka országba, ahol a férfiak és asszonyok facipőben járnak a hegyeken, és a disznókat a tulajdon beleikbe töltik, és kevéssel odább oly népekre akadtam, melyek rúdon viszik a kenyeret, a bort pedig zsákban. Ezektől eljutottam a kukac hegyekbe, hol is minden víz lefelé folyik. És hamarosan oly messzire előre jutottam az országnak belsejében, hogy végezetül elérkeztem az indiai Paszternákiába, és esküszöm arra az öltözetre, melyet testemen viselek, hogy én ottan láttam repülni a madarakat, amit talán el sem hisz az, ki még nem látta. És ebben nem hazudtol meg engemet Mazodel Szadzsó sem, a gazdag kereskedő, kivel ottan találkoztam, amikor éppen diót tört, és annak héját egyenként eladogattam. De mivel nem találtam meg azt, minek keresésére odamentem, és mivel tovább vízen kell utazni onnan, visszafordultam és megérkeztem a Szentföldre, hol nyár idején 4 dénárba kerül a hideg kenyér, a meleg pedig ingyen van. És ottan meglátogattam, ne bántsatok kérlek alássan főtisztelendő atyát, Jeruzsálem méltóságos patriárkáját, ki is tiszteletből a méltóságos Szent Antal úrnak köntöse iránt, melyet mindig viseltem, megmutatta nekem valamennyi szent erekét, amilyen csak volt, ebből pedig annyi volt neki, hogyha mind fel akarnám sorolni, jó néhány mérföldnyire sem érném a végét. De hogy el ne vegyem a kedveteket, mégiscsak megnevezek egyet-kettőt. Hát mindenek előtt megmutatta nékem a Szentlélek egyik ujját teljes tökéletes épségben, aztán Ama Szeráfnak hajtincsét, ki megjelent Szent Ferencnek, aztán a keruboknak egyik körmét, aztán a szőröstől bőröstül testélet igének egyik oldalbordáját tartotta az orrom alá, aztán a Szent Katolikus Hitnek némely ruhadarabját, aztán néhány sugarát Ama csillagnak, mely keleten feltűnt a 3 mágusnak, aztán kis üvegnyit Ama verejtékből, mely Szent Mihályból szakadt az ördöggel való viaskodásában, aztán Szent Lázár halálának állkapcsát és sok más egyebet. És mivel én szívesen átaladtam néki olasz nyelven Morello hegyének lejtőit és a Capreccio némely fejezeteit, melyeket már rég idő óta keresett, hát ő részt adott nékem szent erekéiből, és nekem ajándékozta a Szent Keresztnek egyik fogát, és kicsiny üvegben valamicskét Salamon templomának harangzúgásából, és Gábriel arkangyalnak szárnyatollát, melyről már fentebb szólottam, s a villamányai Szent Gellért egyik facipőjét, melyet nem nagy ideje még Firenzében odaajándékoztam Bonsi Gellért uramnak is fölöttém, nagy áltatossággal tiszteli azt. És adott nekem amaszémből, melyen a boldogságos Szent Lőrinc vértanút megsütötték. Mindeme holmikat pedig nagy áltatossan magammal hoztam, s még mind megvan. Az is igaz, hogy feljebb valom csak akkor engedte megmutatnom ezeket, mikor megbizonyosodott felőle, hogy valódiak. Mivel azonban most már az erekjék révén esett csodák, és a patriárka levele meggyőzték őt, engedelmet adott nekem, hogy megmutassam. De én nem merem senkire rábízni ezeket, hát magammal hordom valamely dobozban Gábriel arkangyal szárnyatollát, nehogy tönkre menjen, és másik dobozban amaszén darabokat, melyeken Szent Lőrincet megsütötték. Ez a két doboz úgy hasonlít egymásra, hogy gyakorta magam is összetévesztem őket, és mostan is megesett ez velem, amikor azt hittem, hogy amadobozt hoztam magammal, melyben a toll vagyon, azt hoztam el, melyben a szén darabok vannak. De nem gondolnám, hogy ez véletlenség, sőt, bizonyosra veszem, hogy Istennek akaratja, és ő adta kezembe ezt a dobozt, melyben a szén vagyon, mivel épp az imént jutott eszembe, hogy hiszen holnap után Szent Lőrinc napja vagyom. Annak okáért Isten azt akarta, hogy megmutassam nektek a szenet, melyen megsütötték, és felgyújtsam a lelketekben a köteles áhítatot iránta, és ezért úgy intézte, hogy nem a tollat vettem, holott azt akartam, hanem az áldott széndarabokat, melyeknek tüzét az ő szentséges testének vére oltotta ki. Annak okáért, édes gyermekeim, vegyétek le sapkátokat, és jöjjetek ide áhítatosan, és lássátok. De előbb tudjátok meg, hogy kire eme szénnel keresztet vetnek, mind az egész esztendőben nem égetheti meg magát úgy, hogy meg ne érezni. Minek utána ekképpen szólott dicséretet énekelt Szent Lőrincnek, és kinyitotta a dobozt, és megmutatta a széndarabokat. És minek utána az együgyű sokaság nagy ideig ámulattal és tisztelettel szemlélte azokat, nagy tülekedés közben mind odafurakodtak Csipolla baráthoz, és bőségesebb adományokkal halmozták el, mint rendesen, és sorra rimánkodtak, hogy érintse őket a szénnel. Miért is Csipolla barát sorra kezébe vette a széndarabokat, s fehér ingökre és zekéjükre, és az asszonyok fátylaira akkora kereszteket mázolt, amekkorák csak rájuk fértek, erős ködvén, hogy bármennyire megkopnak is a széndarabok eme keresztjel írásában, a dobozban ismét megnövekednek, mit is ő már több ízben tapasztalt. És minek utána ekképpen a maga busás hasznára Csertaldó népét mind megkeresztezte, ekképpen elméjének gyors járásával megcsúfoltam a két ifjút, kik a tolnak elcsenésével őt akarták megcsúfolni. Ezek pedig ott álltak a prédikáció alatt, és mikor hallották, hogyan vágta ki magát a barát, és mekkora feneket kerített a dolognak, úgy nevettek, hogy majd szétpukkadtak. Minek utána pedig a sokaság szétosztott odaléptek hozzája, és leírhatatlan hahotázás közben bevallották neki csínyüket, és akkor visszaadták a tollat, mely is a következő évben épp olyan busás hasznot hajtott a barátnak, mint e mai napon a széndarabok. Ez a novella egyenlőképpen kimondhatatlan szórakozást és élvezetet szerzett az egész társaságnak, és valamennyien sokat nevettek Csipolla baráton, különösképpen pedig a zarándoklatán, meg az erekjéken, melyeket ottan látott, és magával hozott. Mikor pedig a királynő észrevett, hogy a novellának, és egyúttal az ő uralkodásának is vége, felkelt, levette fejéről a koszorút, és mosolyogván Dioneo fejére tette, és szólott. Itt az ideje, Dioneo, hogy magad is megpróbáld, mely nehéz feladat asszonyokat kormányozni és vezetni. Te légy hát a király, és olyképpen uralkodjál, hogyha uralkodásod véget ér, megdicsérhessünk érette. Dioneu átvette a koszorút, és mosolyogván ekképpen felelt. Már gyakorta láthattatok sokkal a népszerűbb királyokat nálamnál, értem a sok királyokat, és bizony mondom, ha úgy engedelmeskedtek nekem, miként valódi királynak engedelmeskednetek illendő, én oly élvezetben részesítlek benneteket, mely nélkül semmiféle ünnepnek vidámsága nem tökéletes. De ne firtassuk ezt, úgy fogok uralkodni, ahogy tudok. És bevett szokás szerint hivatta az udvarmestert, és meghagyta, hogy minden rendezzen el uralkodásának idejére, annak utána pedig szólott. Tiszteletreméltó hölgyeim! Annyi különböző szempontból beszéltünk már az emberek iparkodásáról és sorsuk különb-különb fordulásairól, hogyha kevéssel ennek előtte Liciszka asszony nem jött volna ide ki nyelvelésével anyagot adott holnapi elbeszéléseinknek, bizonyosra veszem, hogy jó darabig kellett volna törnöm fejemet, hogy alkalmatos tárgyat találjak elbeszéléseink számára. Miként hallottátok, ő azt mondta, nem ismer olyan leányt, ki szűzen ment volna férjhez, és hozzátette, hogy nagyon jól tudja, hányszor és hogyan csalják meg az asszonyok a férjöket. De mellőzzük mostan a dolognak első felét, hiszen az gyerekes beszéd. A másodikról azonban úgy vélem mulatságos volna elbeszéléseket mondani. Annak okáért rendelem, hogyha már Liciszka asszony megadta a tárgyat, holnap oly asszonyokról legyen szó, kik akár szerelemből, akár azért, hogy a csávából kimeneküljenek, megcsalták férjöket, akár rájött az, akár nem. Némely hölgyek úgy vélték, hogy nem igen lesz hozzájuk illendő így tárgyban elbeszélést mondaniok, és annak okáért kérték a királyt, változtassa meg most kijelentett szándokát. Felelte erre a király: hölgyeim, én is éppen olyan jól tudom, mint ti, hogy mit rendeltem. És azzal, amit mondottatok, nem tudtok eltéríteni szándokomtól, mivel vélekedésem szerint mostanában olyan idők járnak, hogy mindenről szabad beszélniük férfiaknak és nőknek egyaránt, ahogy a tisztességtelen cselekedetektől óvakodnak. Hát nem tudjátok, hogy a mostani felfordult időben a bírák odahagyták ítélő székeiket, mind az isteni, mind az emberi törvények elnémultak, s kinek-kinek korlátlan szabadsága vagyon, hogy úgy mentse életét, ahogyan tudja. Annak okáért, ha némiképpen szabadjára engeditek szemérmetességteket az elbeszélésben, nem azért, hogy annak nyomában valamely tisztességtelen cselekedet következzék, hanem csak azért, hogy magatoknak és a többieknek mulatságot szerezzetek vele, én semmi elfogadható okot nem látok arra, hogy valaki nektek ennek miatt a később szemrehányást tehessen. Ezen felül pedig a ti társaságotok az első naptól fogva, mint mostanáig, oly gondosan óvta szemérmetességét bármiről lett légyen is szó, hogy vélekedésem szerint semmiképpen foltot azon nem ejtett, és Istennek segedelmével nem is fog ejteni. Továbbá van-e, ki nem ismerné tisztességteket? Én hiszem, hogy nem csupán a mulatságos elbeszélések, hanem még a halálnak borzalmai sem ingathatnának meg benneteket abban. És őszintén szólván, ha valaki megtudná, hogy ti nem akartatok néha-néha íme szuncutságokról beszélgetni, talán gyanú támadna benne, hogy magatok is ludasok vagytok efféle dolgokban, és ezért nem akartok beszélni rólok. Ezen felül pedig ugyan szépen megtisztelnétek engem, ha ellenszegülnétek parancsomnak, holott én mindegyiketeknek engedelmeskedtem, és most királyotok vagyok, és kezembe adtátok a törvényt. Vessétek hát félre emez aggodalmatokat, mely inkább illendő kicsinyes lelkekhez, mint hozzátok, s kiki gondolkozzék jó szerencsével, hogy szép novellát mondjon. Ennek hallatán a hölgyek kijelentették, hogy legyen úgy, ahogy ő kívánja. Miért is a király mind vacsora idejéig szabadságot adott nekik, hogy kiki kedvére mulasson. A nap még magasan járt, mivel a novellák rövid ideig tartottak, miért is midőn Dioneo a többi ifjakkal együtt leült ostáblázni. Eliza félrehívta a többi hölgyeket és szólott. Mióta itt vagyunk, mindig kívánlak elvezetni benneteket egy helyre, mely innét nem messzire vagyon, s ahol még aligha volt egyiketek is, melynek neve Asszonyok Völgye. Mindeddig azonban nem volt rá alkalom, hogy oda elvezesselek, hanem ma, mikor még a nap magasan jár, miért is a kedvetek van velem, jönnötök bizonyosra veszem, ha egyszer ott lesztek, nem fogjátok megbánni, hogy eljöttetek. A hölgyek felelték, hogy szívesen elmennek, szólították tehát egyik szolgáló leányokat, az ifjaknak pedig semmit nem szóltak, és útnak eredtek. És alig mentek valamivel többet egy mérföldnél, midőn már is megérkeztek az Asszonyok Völgyébe, hová igen szűk úton jutottak be, melynek oldalában kristályos vízű patak futott. És oly szépnek és gyönyörűségesnek látták a völgyet, különösképpen a nagy forróságnak ez órájában, hogy szóval mondani sem tudták volna. És miként nékem egyikük később elmondotta, a völgy feneke olyan kerek volt, mintha cirkalommal mérték volna ki, holott nyilván a természetnek, nem pedig emberi kéznek mesteri műve volt, esékságot pedig, melynek kerülete valamivel nagyobb, fél mérföldnél, 6 alacsony dombocska fogta körül, s mindegyiknek a csúcsán szép kastély formájában épített palota tűnt szemükbe. E dombok oldalai szelíden lejtettek a síkság felé, olyképpen, mint a színházban látjuk, hol az ülések lépcsők módjára lefelé egyre szűkülő körökben vannak elhelyezve. Emes domboknak délfelé néző oldalai pedig tel is tele voltak szöllővel, olajfával, mandolafával, cseresznyefával, fügefával, s mindenféle egyéb gyümölcsfával, és tenyérnyi üres hely nem volt rajtuk. A dombok északi oldalait véges-végig tölgyfa, kőrisfa és egyéb zöldelő sudárfák erdeje borította. A völgyfenék pedig, melynek az volt egyetlen nyílása, hol a hölgyek bejöttek, teli volt erdei fenyőkkel, ciprusokkal, babérfákkal, s állott még ott a néhány lucfenyő oly szépen elrendezett csoportokban, mintha csak a legkiválóbb kertművelő mester ültette volna előket. S ám bár a nap magasan járt, mégiscsak alig bírt egy-egy sugara behatolni a lombok között a földig, melyet véges-végig finom pázsitnak szőnyege borított, és egészen ellepett a sok bíborszínű és egyéb virág. Ezen felül mindezeknél nem kisebb gyönyörűséget szerzett nekik amaz kis patak, mely 2 domb között a völgyből sziklalépcsőkön rohant alá, és rohanásában kellemetes csobogással simogatta füleiket. Hogy pedig vize szétporlott, messziről olvasztott ezüstnek látszott, melyet valahonnét nagy nyomással cseppenként kifröcskölnek, és amikor leért a síkságra, ottan szép mederben egybegyülem lett, és rohanvá sietett a síkság közepe felé, hol is kicsiny tóvá szélesedett, amin őt néha halastógyarán csináltatnak kertjeikben a városbéliek, ha módjuk van benne. Ez a tavacska pedig csak olyan mély volt, hogy az embernek melléig érhetett a vize, és cseppet sem volt zavaros, hanem kristálytiszta, úgyhogy a fenekén látszott a finom kavics, és ha valaki ráért volna, kedvére megolvashatta volna a kavicsokat. S ha az ember a vízbe nézett, nem csupán annak fenekét látta, hanem az ide-oda cikázó halak oly nagy sokaságát, hogy nem csak gyönyörű, hanem szinte csoda egy látvány volt. A tavacskának pedig nem volt egyéb partja, csupán a síkmező, mely üdébb volt körülötte, mint hogy éppen ott kapta a legtöbb nedvességet, s az a víz, melyet a tó már nem bírt befogadni, lecsurgott egy másik mederbe, és ebben távozott a kicsiny völgyből, és lefolyt valamely mélyebb területre. Midőn tehát a hölgyek ideérkeztek, és mindent megszemléltek, s a helyet fölöttébb dicsérték, a meleg pedig igen nagy volt, s ott látták maguk előtt amaz kicsiny tavat, elhatározták, hogy megfürödnek, mivel nem féltek, hogy valaki meglátja őket. S parancsolták a szolgálónak, hogy álljon ki a völgy felé vezető útra, és vigyázzon, ha jön-e valaki, és figyelmeztesse őket. És akkor mind a heten levetkőztek, és bementek a vízbe, mely csak annyira rejtette el hófehér testüket, mint valamely vékony üveg a piros rózsát. Mivel pedig a víz akkor sem zavarodott meg, mikor benne voltak, kezdtek keresztül kasul szaladgálni a halak után, melyek nem tudtak sehová elbújni, és igyekeztek puszta kézzel megfogni őket. És minek utána jó darab ideig ekképpen mulatván néhányat megfogtak, kijöttek a vízből és felöltözködtek, s mivel már nem tudták jobban magasztalni a helyet, mint ahogyan eddig magasztalták, s amúgy is elérkezettnek látták az időt, hogy hazatérjenek, lassú léptekkel útnak indultak, közben szüntelenül a gyönyörű helyről beszélgetvén. És még jó korán a palotához érkeztek, s ottan lelték az ifjakat játékban, amint őket hagyták. Akkor Pampinea mosolyogván ekképpen szólott hozzájuk. Ma mégiscsak megcsaltunk benneteket? Hogy-hogy? Kérdezte Dioneo. Hát már is cselekedetre váltjátok azt, amiről még nem is beszéltetek? Felelte Pampinea. Urunk, királyunk, igen. És apróra elmesélte nekik, honnan jöttek, s milyen ama hely, s mennyire van innét, és mit műveltek ottan. A király teát halván, mi szép ez a hely, igen megkívánta, hogy lássa. Nyomban feltállaltatta a vacsorát, s minek utána valamennyien nagy élvezettel megvacsoráztak, a három ifjú elbúcsúzott a hölgyektől, és szolgáikkal egyetemben kimentek amaz völgybe, s minek utána mindent végignéztek, mivel egyikük sem volt még ottan soha, ímesz helyet a világ egyik gyönyörűsége gyanánt magasztalták. S minek utána megfürdöttek, és megint felöltöztek, mivel már nagyon későre járt az idő, hazatértek. A hölgyeket pedig abban lelték, hogy Fiametta dalára táncot lejtettek. A tánc végeztével beszélgetésbe elegyedtek velük az asszonyok völgye felől, és sok szépet és dicséreteset mondottak arról. Miért is a király hívatta az udvarmestert, és parancsolta néki, hogy másnap ottan terítessen, és vitessen oda néhány ágyat is, ha netán délben valaki aludni vagy heverni kívánna ottan. Ennek utána gyertyákat és csemegét és bort hozatott, és hogy némiképpen felfrissültek, parancsolta, hogy mindenki menjen táncba. És mikor parancsa szerint Pamphilo megkezdte a táncot, a király Eliza felé fordulván mondotta neki nyájasan. Szép hölgyem, te ma megtiszteltél a koszorúval, én pedig ma este azzal kívánlak megtisztelni, hogy véled énekeltetem a mai dalt. Énekelj tehát oly dalt, amely néked a legjobban kedved szerint vagyom. Felelte erre Eliza mosolyogva, szívesen és kellemes hangján elkezdette, amint következik. Ámor, ha karmait közül kiengedsz, tudom bizén, hogy eztán horgára engem többet senki sem vesz. Fiatalocskán szálltam harcba véled, és minden fegyverem eléd letettem, ettől várván a legfőbb békességet, mert szótartó voltod, biztosra vettem. De zsarnoki dühöd óta kegyetlen, 100 fegyvert szegezett rám, s 1000 hurkot vetett, hogy fogjul ejthess. Aztán rosszíra fűzve átaladtál annak, ki csak vesztemre jött világra. A könnyen folyt gyorsabban a pataknál, hogy ilyen úrhoz adtál szolgaságra, mert oly kegyetlen az ő urasága, hogy még ügyet se vet rám, sóhajthatok, sírhatok, nem kegyelmez. Panaszom füle mellett elereszti. Meg nem hallgatja, még csak meg se hallja. E szívtelenség kínom csak növeszti szívem oly bús, hogy a halált óhajtja. Szállj meg, Uram, és cselekedd szavamra, mit én nem tehetek már, hogy őt békjók között elémbe kergest. Ha átalnád ezt, bár az én bilincsem megoldozását enged, hogy reméljem. Engedd, Uram, hisz már egyebem sincsen, mint a remény, hogy egyszer újra élem szép sorsomat, ifjonti tündöklésem. Több kín már nem mered rejám, s orcán fehér és piros szirmokban elvesz. Mikor Eliza fájdalmas sóhajtással bevégezte dalát, valamennyien elcsodálkoztak annak szavain, de senki nem tudta kitalálni, mi indította őt éppen ilyen dalra. De a király, ki jó hangulatban volt, szólította Tindarót, és parancsolta neki, hogy hozza ide bőrdudáját, melynek hangjai mellett még sokáig táncoltatta a társaságot. De mivel már jól benne jártak az éjszakában, rendelte, hogy Kiki nyugovóra térjem. Végződik a Dekameron 6. napja.